Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Húsvétot ünneplő gyülekezet, énekeljük együtt a 187. dicséretünket. 187. énekünk így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. 348. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első három verszakát. 348. énekünk így kezdődik. Örvendezzetek eget, ti is, földi sereget. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, örvendezzünk együtt Urunk szavának, amely most Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott leveléből hangzik hozzánk, a 3. fejezet 1. 17 verséből. Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levele 3. fejezetének 1. 17 verséből így hangzik hozzánk az örömhír. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, s válaszoljunk imádságban Urunk szavára. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy hallhattuk a felszólítást, hogy az énekekből is hangzik hozzánk a felhívás, örvendezzünk. Te látod leginkább az életünket, a szívünket. Nagyon jól tudod azt, hogy mi minden van bennünk, milyen gondolatok, milyen vágyak, hogy milyen helyzetben, körülmények között vagyunk. Te látod a küzdelmeinket. Látod azt, hogy a szívünk bizony nem egyszer olyan üressé válik, elsivatagosodik. Te látod azt, hogy olyan szegényes az életünk, és igazából nem is az a baj, hogyha az anyagiakat illetően kell ezt mondanunk, hanem az, hogy hiányzik a szívünkből, az életünkből a szeretet, a megértés, a türelem. Mindaz, ami igazán szépé és tartalmassá teheti az életünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy most hallhatjuk az örömhírt, hogy lehet szabad másképpen élni. Köszönjük neked húsvét ünnepét. Köszönjük neked egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus áldozatát, kereszthalálát és feltámadását. Hiszen a mi életünk ezáltal újulhat meg. Köszönjük, hogy ezért lehetséges mindaz, amiről Pál apostol is írt a Kolossé belieknek. Le lehet vetközni a régi ruhát, és fel lehet ölteni egy egészen más miatt, egy újat. Most azért imádkozunk, légy itt velünk szent lelked által, áld meg az ünneplésünket, az Isten tiszteletünket, hogy valóban fehér ruhával, tiszta ruhával távozhassunk el innen, a te házadból. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Ámen. Száznyolcvanötödik énekünket keressük meg, és készüljünk ennek az éneknek az éneklésével Isten szavának meghallgatására. 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek húsvét ünnepén. Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott leveléből olvasom, az előbb már hallott ige szakaszból, a 3. fejezet 2. verséből. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Eddig Isten írott igéje. nagy péntek este az Isten tisztelet után itt a templomukban megnéztük Mel Gibson Passió című filmjét. Akik látták már ezt a filmet, azok tudják, hogy a maga nyers valóságában mutatja meg Jézus szenvedését. Megpróbál valamit visszaadni, abból a gyötrelemből, abból a lelki harcból is, amelyet vívott Jézus ott a Getsemáné kertben. Egészen közelről láthatjuk a megostoroztatás kegyetlenségeit, a kereszthordozásának és a ráfeszülésnek a gyötrelmeit. Szembesülni is nehéz, rengeteg kínnal. Mi is lenne akkor, hogyha nem tudhatnánk arról, hogy van folytatás, hogy ott nagypénteken nem fejeződött be minden, illetve nem befejeződött valami, hanem igazából legalábbis számunkra, emberek számára elkezdődött valami. Olyan jó, hogy tudhatjuk azt, mit jelent számunkra Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása. Pál apostol ebben a felolvasott szakaszban pontosan erről ír, úgy, hogy a mi halálunkról és a mi feltámadásunkról ír. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, kezdi Pál apostol ezzel kapcsolatos mondandóját. És nyilvánvaló szavaiból az, hogy a Krisztusban való feltámadásunk nem testi halálunk után kezdődik, hanem már most. Hiszen ez a feltámadás azt jelenti, hogy ők is, tehát a kolossé beliek is, de mi is, akik most élünk, valami egészen újat kezdhetünk el. Jézus Krisztus egyik példázatában, melyet, amikor itt járt a földön, elmondott, olyan fiúról szól, aki ott hagyta az atyai házat, azzal a gondolattal, azzal a kívánsággal, hogy ő a maga életét akarja élni. Senki ne szóljon bele abba, hogy mivel tölti el az idejét, hogy merre jár kell, hogy kikkel haverkodik, hogy mire használja az örökségből rá első részt. Ismerős ez a vágy számunkra? Nem tör fel belülünk is olykor-olykor ez? Nem csoda, ha így van, hiszen mi vagyunk ez a fiú. Ne akarja nekünk senki megmondani, hogy hogyan éljünk. Még Isten se. Úgyse vesszük komolyan a szavát. Ez a fiú azonban, akiről az Úr Jézus Krisztus szólt a példázatában, egy idő után szörnyű mélypontra jutott. És az elgondolkoztató az, hogy amikor ott volt, ahogyan Jézus a példázatban elmondja a disznók vájójánál, és amikor látta, hogy milyen is igazából az ő élete, hogy mivé lett, akkor nem a világot, nem a körülményeit, nem a többi ember kezdte el hibáztatni. Ugyanis rádöbbent arra, hogy az élete romlása akkor kezdődött el, amikor szakított az apjával. És ott a disznók vájújánál fájt már neki, hogy ezt cselekedte. Elhatározta, ezt az apjának is elmondja, és bocsánatot kért tőle. És milyen jó, hogy nem maradt szép gondolat ez az elhatározás, hanem elindult, visszatért, és kimondta, hogy vétkeztem. És ezzel egészen új szakasz kezdődött az életében. Édesapja örömteli felkiáltása is ezt fejezi ki, amikor is ezt mondta, ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez a fiú hátat fordított mindannak, ami addig jellemezte az életét. Mert meghaltatok, írta Pál apostol a kolosséi gyülekezet tagjainak. Igen, a Krisztusban való feltámadást megelőzi a Krisztusban való meghalás. Meghalás a bűnnek, az óembernek, azaz megtagadása mindannak, ami Isten előtt utálatos, ami akaratával, gondolataival ellenkezik. És ahogyan kezdi Pál apostol, ha tehát feltámadtatok, arra utal, hogy a Krisztusban való új kezdet az nem természetes, nem magától értetődő. Ebből az ige szakaszból is kiderül az, hogy az alapvető kérdés számunkra, emberek számára az, hogy meghaltunk-e már Krisztusban a bűnnek, és feltámadtunk-e már Krisztussal új életre. Ha igen, akkor ennek egész életünkre kiható következményei lesznek. Ilyen következménye lesz, mint az, hogy más lesz a nézőpontunk. Azokat keressétek, írt a Pál apostol, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Amikor készülve erre az istentiszteletre olvastam ezt a mondatot, és újra elolvastam, akkor szinte úgy megborzongtam, de ennek a mondatnak a mélységétől és szépségétől borzongtam meg. Azokat keressétek, amik odafent vannak. Hát hogy férhetünk mi egyáltalán hozzá azokhoz, amik odafent vannak? És egyáltalán ekkora lehetőség? Hogy férhetünk hozzá? Hiszen a vágy az megvan bennünk. Az ott van valahol legalábbis a szívünk mélyén. Vágy, hogy az ég felé törhessünk. A különböző vallások is ezt tették, és ezt teszik. Sőt, a Szentírás legelején található Bábel-tornya építésének történetében is ez az indulat munkált az emberekben. Nagy péntek azonban valami egészen másról szól. Jézus halálának a napján nagy földrengés és nagy természeti erő rázta meg a világot, ezt az evangéliumokból tudhatjuk meg. És ennek az egyik következménye az lett, hogy a jeruzsálemi templomban a szentek szentjét a szentétől elválasztó, arannyal, bársonnyal megszőtt függöny, a kárpit, az aljától egészen a tetejéig ketté szakadt. És ez jelképesen valami olyasmit mondott el az embereknek, hogy immár az ég és a föld között Jézus Krisztus által híd keletkezett. Isten közel jött hozzánk, hozzáférhető számunkra az élő Isten minden pillanatban, és éppen ezért bizalommal mehetünk az Istenhez, az Isten közelébe. De hát akkor nagypéntek és húsvét a világ legboldogabb örömüzenetét hirdeti nekünk. Mert ezért lehet nekünk új életünk. Ezért térhetett az a fiú is vissza, akiről szólt Jézus Krisztusnak a példázata az atyai házba. Ezért fordulhatunk mi is oda az élő Istenhez. Jézus Krisztus tette számunkra lehetővé az ő kereszthalálával, feltámadásával. Keressétek azokat, amik ott fent vannak, ahol a Krisztus van, írta Pál apostol. De hát mi van az Isten közelében? ott, ahol Krisztus van. Biztonság többek között. Jézus Krisztusra rábízhatom magam bátran. Rá számíthatok, hozzá mehetek a kérdéseimmel, a problémáimmal, a gondjaimmal. Nem küld el engem, meghallgat, s nála van megoldás, szabadulás. És mi van ott még? Jó társaság, barát. Egy férfi egyszer ezt a megdöbbentő mondatot mondta ki. Amikor magammal vagyok összezárva, az a pokol. És még hozzátette, a legrettenetesebb társaság önmagamnak én vagyok. Lehet, hogy mi is tapasztaltunk már ilyesmit. Jézus Krisztus viszont a hű barát, aki mindig a javunkat akarja. És ott az ő közelében békességünk lehet. Még a nehéz napjainkon is. Amikor talán a munkahelyen a munkatárs vagy éppen a főnök beszól valami idegesítőt. És aztán, amikor indulunk hazafelé, akkor éppen az úrunk előtt megy el a busz. Itthon pedig a házastársunk, a feleségünk talán azzal fogad, hogy elromlott a mosógép, a gyermek pedig valami nagyon szemtelenet mond. Vannak ilyen pillanatok, amikor azt érezzük, hogy ez már aztán sok. Ezt már nem lehet kibírni. Lehet, hogy nekünk sok, de nem sok. Ő végighallgatja, hogyha elmondjuk, hogy mi idegesített föl, hogy mi zavar bennünket. És ott nála csend keletkezhet a szívünkben. Nem véletlenül olvashatjuk a zsoltárokban, hogy csendesedjetek el, mert az Úr előtt el lehet csendesedni, sehol máshol igazán, csak a vele való beszélgetésben. Igazság is ott van, ahol ő van. Pilátus kérdése, mi az igazság? Nem keveseket foglalkoztatott már. És Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Folytathatjuk azonban a sort, mi minden van ott Jézus közelében. Szeretet, öröm, szentség. Milyenné válhat az ember ott? Egyszer egy gyermek azt mondta, amikor arról volt szó, hogy milyenek, illetve kik a szentek. Az Új Szövetség is beszél szentekről, meg az egész szentírás, legyetek szentek. És azt mondta, hogy azok az emberek, akiken átsüt a nap. Igen, ott Jézus közelében ezt is megtapasztalhatjuk. Keressétek mindezeket. Sőt, ebben a szóban, amit az eredeti görög szöveg használ, az is benne van, hogy törekedjetek ezekre. Azt is jelenti, hogy el akar érni valamit. Mit akarunk mi elérni, testvérek, ebben az életben? Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. De hát mit is jelent ez, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel? A 20. század nagy mártír teológusa Dietrich Bonhoeffer mondta, hogy a világunknak két tragédiája van. A felvilágosodás után az emberek az elvilágiasodás folyamatában azért, hogy ehhez a világhoz forduljanak, ott hagyták az Istent. A keresztények pedig folytatta, sajnos azért, hogy az Istenhez ragaszkodjanak, ott hagyták a világot. Vajon ránk melyik jellemző? Az odafennvalókkal törődjetek, írta Pál apostol. És ez nem azt jelenti, hogy elfordulunk a világtól, hogy elfordulunk a mindennapi élet feladataitól, gondjaitól, hanem azt, hogy azokat Isten világosságában látjuk. A Krisztusban feltámadott ember és gyülekezet a földi valóságon túl a mennyei valóságot is látja és számol azzal. Kilép a kiszámítható tényezők és lehetőségek területéről. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e már az imádságainkat ebből a szempontból. Amit még elképzelhetőnek tartok, azért imádkozom talán, azt kérem. De amit nem, arról talán azt gondolom, hogy hiába is lenne. Pedig, ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És az, aki valóban Jézus Krisztussal él együtt, az megtapasztalhatja, átélheti, hogy valóban csodáknak, isteni meglepetéseknek lehet a részesévé. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Keressük mindazt, ami a Krisztus közelében van. Lehet, hogy azt gondolja valaki most, hogy de hát ebben a világban, amelyben benne vagyunk, ilyesmikre törekedni, mint békesség, szeretet, megértés, türelem, tisztaság, szentség. Most? Hát aki így gondolkozik, az nem itt él ezen a földön, az talán lebeg valahol fönt a levegőben. Az Úr mégis arra hív bennünket, és nem csak hív, hanem éppen arról szól ez az ige szakasz, hogy lehetővé tette számunkra, hogy igenis keressük ezeket, és törekedjünk ezekre, hogy elérhessük ezeket. A tömeg az valóban más irányba sodor bennünket. Hiszen minden arról szól körülöttünk, hogy egészen mást keressünk. Pénzt, anyagiakat, hatalmat, karriert, önmegvalósulást. De ezzel kapcsolatban egy nagyon megdöbbentő hasonlatot olvastam. Az állatok világából vette a szerző a hasonlatot, és azt írta, hogy a pisztráng az szembeúszik az árral. Kiket sodor az ár, tette fel a kérdést, a döglött halakat. Remélem, egyikünk sem akar döglött hal lenni az emberi élet folyóján. Aki feltámadt a Krisztussal, annak nem csak a látásmódja változik meg, hanem más lesz a küzdőtere is. Erről is olvastunk itt ebben a bibliai szakaszban, amikor arról írt Pál apostol, hogy öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Amíg Jézus Krisztus nélkül vagyunk, addig nem úgy van-e, vagy nem úgy volt-e, hogy a saját gonoszságaink, a saját hittelenségünk, önzésünk, az nem igazán zavart bennünket. Mindig csak a másiknak a szeretetlensége, a másiknak a bűne zavart és bántott bennünket. És ebből következik az, hogy mindig egymással hadakozunk. Akkor meg különösképpen is fel tudunk háborodni, hogyha ellenünk irányul a bűn, ha bennünket sértenek meg, vagy bántanak, ha velünk tesznek rosszat, ilyenkor elfeketedik előttünk a világ, mindegyik rossznak és gonosznak látunk, ahogyan a Zsoltár író is mondja a 116. Zsoltárban, kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Ha odafordulunk az Úrhoz, ha meghalunk a bűnnek Krisztusban is feltámadunk a Krisztussal, akkor kiderül, hogy az igazi küzdőtér az bennünk van. Nem egymással kell nekünk, és egymás ellen harcolnunk. És Jézus kereszten kívülvő győzelme azt jelenti számunkra, hogy felvehetjük a magunkban levő rosszal, gonoszszal a harcot. Mert Jézus Krisztus képessé tett és tehet arra, hogy nemet mondjunk mindenre. Kemény küzdelem ez, és mindvégig tart, amíg itt vagyunk ezen a földön. Ahol azonban a feltámadott Krisztus az Úr, ott születnek győzelmek, ott tisztul a szív. Egy már felnőtt férfi mesélte el, hogy milyen sokat jelentett számára édesapjának a példája. Édesapja lobbanékony természetű ember volt. És aztán ő is megismerte az Úr Jézus Krisztust, elfogadta Urának, megváltójának. És azután történtek olyanok az otthonukban, hogy az édesapa, amikor talán fáradtabb volt, amikor talán valamilyen gond, teher különösképpen is ránehezedett, akkor bizony még előfordult, hogy haragosan szólt oda valamelyik családtagjának, hogy olyan szavakat mondott ki, melyekkel megbántotta azt. De utána mindig annak a tanúi lehettek a családtagok, hogy elment, bevonult a szobájába. Azt csak sejtették, illetve az ő elmondásából tudhatták meg, hogy mi történt ott bent a szobában. De amikor kijött az édesapa, akkor tiszta szívvel bocsánatot tudott kérni attól, akit megbántott. És egyre kevésbé fordultak elő ilyen esetek. Nos, aki feltámadta Krisztussal, annak más lesz a küzdőtere, az felveszi a harcot, mindazzal a rosszal, ami benne van. De aki feltámadta Krisztussal, és erről is szól Pál apostol itt ebben az ige szakaszban, annak más lesz az emberekkel való kapcsolata is. Ezek a kolossébeliek, akiknek írta a levelét Pál apostol, akik először olvasották, azok tudták, hogy milyen nagy ellentét van zsidók és görögök között. És itt azt írja az apostol, hogy itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Testvérek, vegyük a Szentírást a kezünkbe, most az ünnepek alatt úgy is, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvet és Pál apostolnak a levelét olvasva rácsodálkozhassunk arra, hogy hogyan dőltek le azok a válaszfalak, amelyek emberek között voltak, ott akkor az első gyülekezetekben. Pogányok és a zsidók közötti válaszfal. Másik példát is találhatunk erre, Péter apostol vallott így, amikor Kornélius házába, a pogány Kornélius házába el kellett mennie, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Pál apostol másik levelében, a Filemonhoz írt levelében pedig arról olvashatunk, hogy a rabszolgatartó úrnak, Filemonnak azt mondja a rabszolgáról, Onézimosról, hogy az Úrban szeretett testvéred ő. Gondoljuk csak ezt el. Abban a társadalomban rabszolgatartó és rabszolga. És a rabszolga neked, az Úrnak, szeretett testvéred. De hát arról is olvashatunk, hogy gazdagok eladják birtokaikat, azért, hogy ne legyen a gyülekezetben szűkölködő. Vajon közöttünk, hogyha vannak falak, melyeket a harag talán, előítéletek, irítség, gonoszság húzhatott fel, leomolhatnak most ezen a húsvéton? Vajon itt és közöttünk lehet az Úr Jézus Krisztus mindenné? Mert ő benne a másik ember már nem ellenség, hanem fele barát. Nem utunkban álló akadály, hanem feladat. Nem elpusztítani akarjuk őt, hogyha valóban van közösségünk Jézus Krisztussal, hanem elszenvedjük őt szeretetben. Nem bosszút forralunk ellene, hanem megbocsátunk neki. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, írta az apostol, úgy tegyetek ti is. Ő ad ehhez erőt, ha mi ezt valóban akarjuk. Ő a kezdeményező, és mi elfogadhatjuk, és továbbadhatjuk mindezt. Végül arról is ír itt az apostol, hogy aki feltámad Krisztussal, annak más lesz az élete tartalma. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, és legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Istennek békessége, Krisztusnak beszéde lakik az Úrban feltámadott ember szívében. Életének nem csak egy kis része, hanem egyre inkább az egésze az Isten uralma alá kerül. Van valami magával ragadó abban, ahogyan Pál apostol erről beszél. Az derül ki, hogy öröm ebben az új életben járni, és a gyülekezet tagjának lenni. Bennünket is meg akar az Úr, és meg tud ajándékozni ezzel az örömmel. Bennünket, akik most itt vagyunk az Isten házában. Ezért hát, ahogyan egyik csodálatos ének mondja, ott a messze földön árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Halljuk meg mi is a kiáltást. Szól hozzánk, hív az Úr bennünket, hogy megajándékozhasson saját magával, s a vele való közösségben mindezzel, amiről itt Pál apostol ebben a szakaszban ír, és mindazzal, ami egyáltalán az ő gazdagságához tartozik. Fogadjuk ezzel, nyújtsuk a kezünket érte, és akkor valóban áldott és örömteli lesz az ünnepünk. Amen. Meghajtva fejünket, köszönjük meg hálaadással az Úrnak igéjét, és mindazt, amit kínál nekünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy egyszülött fiadat kihoztad a halálból. Köszönjük, hogy elfogadtad az ő áldozatát. És köszönjük, hogy ez azt jelenti, hogy most már van híd az ég és a föld között. Köszönjük, hogy te jöttél le hozzánk, te jöttél el hozzánk, hogy most is jössz, hogy kopogtatsz a szívünk ajtaján. Köszönjük, hogy szeretnél megajándékozni bennünket mindazzal, amiről ígédben szólsz, mindazzal, amit Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk. Bocsásd meg az önfejűségünket, a nyakasságunkat. Bocsásd meg, hogyha még mindig, bár kínlódunk, de nem nyitjuk meg igazán szívünk ajtaját előtted. Könyörülj meg rajtunk, hogy megtehessük, hogy egészen kitárjuk azt előtted, hogy megtölthess ajándékaiddal, áldásaiddal, hogy a mi életünk is megújulhasson. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. most pedig készülve a megterített asztalhoz, a 458. dicséretünknek énekeljük a második és harmadik verszakait. 458. dicséretünk második verszaka így kezdődik: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet.
Ami úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Elénkbe adja ezt legbővebben Pál apostol korintusbeliekhez írott első levelében, a 11. fejezet 23-kal kezdődő verszakokban a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljövend. Kedves testvérek, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mindenható Istenünk. Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk: szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a mi vétkeinket, a mi bűneinket. Köszönjük, Atyánk, az evangéliumot. Köszönjük, hogy nekünk, egyszerű gyarló bűnös embereknek valóban örömhír lehet a te bűnbocsátó kegyelmed. Azért kérünk, Atyánk, ajándékozz meg most a te bűnbocsátó kegyelmeddel, erősíts meg bennünket, hogy a hit keskeny útjáról ne térjünk le, hanem hogyha már letértünk, visszatérjünk arra újra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most pedig néhány kérdést teszek fel, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok a mi Urunk, Istenünk színe előtt. Először is azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenektől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Én hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Végezetül azt kérdem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk az ő szent fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Amen. Most pedig testvérek, járuljunk akkor az Úr asztala elé, megszokott rend szerint, először az ablak mellőli pacsor, majd a fal mellőli pacsor, és végül pedig a félre eső rész. Járuljunk az asztala. Thank you.
Keresztény testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosszon Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, gyertek, emeljük föl szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt jó téteményeiért. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, minden velünk közölt jó téteményedet. Hálásak vagyunk az igéért, a te beszédedért, amely ma is szólhatott, és hisszük erről az igéről, hogy megváltoztathatja a mi életünket. Urunk, kérünk a te szent lelkedért, nyisd meg a mi szívünket a te beszéded előtt. Köszönjük, hogy most az úrvacsora jegyei által, a megtöretett test és kiontatott vér által erősítetted a mi hitünket. Hálásak vagyunk neked, atyánk, hogy újra meg újra megtisztítasz bennünket a mi bűneinkből, és erősíted a mi hitünket. Kérünk téged, hogy légy velünk ezen a mai napon is, délután, este, és ahogy te ígérted, minden napon a világ végezetéig. Taníts bennünket továbbra is, Urunk, a hit titkaira, és vezess, fogd a mi kezünket, hogy ne térjünk le olyan gyakran a hit keskeny útjáról. Köszönjük neked, atyánk, még egyszer minden velünk közölt jó téteményedet, áldassék a te neved most és mindörökké. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is azt szeretném hirdetni, hogy holnap 10 órakor ugyancsak itt a templomban Isten tiszteletet fogunk tartani. Ezen az Isten tiszteleten Horváth Ákos 5. éves teológus hallgató fog igét hirdetni, és az Isten tiszteleten az úrasztalát is meg fogjuk teríteni. A jövő heti alkalmakat is hirdetem, ugye holnap húsvét, másodnapja hétfő. Hétfőn este elmaradnak szokott alkalmaink, vagyis az esti 6 órás Isten tisztelet és a felnőtt konfirmációs előkészítő alkalom. Azonban szerdán reggel 9 órakor a gyülekezeti teremben nyugdíjas kört tartunk. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra lesz, ugyancsak a gyülekezeti teremben, aztán pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, 7 órakor 20 évesek bibliaórája, és 8 órakor pedig felnőtt bibliaóra. Vasárnap pedig szokott rend szerint 10 órakor Isten tiszteletet tartunk a templomban. Hadd mondjunk köszönetet az úrvacsorai jegyekért, az a kenyér, amelyet most elfogyasztottunk, a testvér gyülekezetünk adománya, a Székelyudvarhely mellőli Farcád gyülekezetéből való. Házhoz visszük azoknak a testvéreknek az úrvacsora jegyeit, akik most nem tudtak eljönni a templomban. Ezért aztán, hogyha van olyan ismerősünk, rokonunk, barátunk, akiről tudjuk, hogy szeretne élni az úrvacsora jegyeivel, jelezze nekünk, és elmegyünk hozzájuk. Hirdetni szeretném továbbá, hogy április 3-án délután 16 órakor szeretett vendégséget tartunk. Ezen a szeretett vendégségen beszámolót hallhatunk az erdélyi látogatásról, amelyre március 15-én került sor. Hirdetem a nyári csendesetet, ez július 4-től július 11-én lesz, Kemence nevű községben, amely a Börzsöny észak-nyugati részén található. Erre az alkalomra is lehet még jelentkezni. Aztán a testvéreknek hadd hívjam föl a figyelmét az iratterjesztésre. Ne menjünk úgy el a templomból, hogy ott hátul ne néznénk meg a könyveket, a keresztény könyveket. Vigyünk magunkkal és olvasgassunk hitünk épülésére. Amint azt már tudjuk sokan, tavasszal és ősszel dr. Pálhegyi Ferenc, keresztény pszichológus, előadást tart havonként templomunkban. A következő előadásra április 6-án kerül sor. Részletes tájékoztatást erről a testvérek a kiáratnál a hirdető táblán kaphatnak. Hadd mondjunk köszönetet az új, erősebb lámpákért, amelyek fényt biztosítanak számunkra, és az úrasztali virágokért is. Az elmúlt héten két alkalommal is koporsó mellett kellett megállnunk. Eltemettük az elmúlt héten Sarkadi Károlyt, aki 1942. január 28-án Kölcsén született, és ezesztendő március 9-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak eltemettük a héten Dékány Gábort, aki 1928. június 22-én született, és 2005. március 5-én hunyt el. Isten adjon vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak. Most pedig hallgassuk meg Gondnok urunk hirdetését.
Kedves testvérek, örömmel hirdetem, hogy a talaksori helyiségekben az alzatbetonozás elkészült. Szeretnék biztatni mindenkit, hogy most Isten tisztelet után menjen le és nézzen körül, mert már jól látható mindaz, amit hamarosan használatba vehetünk. Istennek hálával, két testvérünknek pedig köszönettel tartozunk, hogy adósságaink tovább nem nőttek. Gyülekezetünk lelkizünk vezetőjei már másodszor nem vette fel a fizetését, hanem azt az építkezés céljára ajánlotta fel. A kőművesek 70 ezer forintos munkabérének kifizetését pedig egyik testvérünk vállalta magára. Ahogy azt már említettem, a víz és fűtés szerelővel úgy állapodtunk meg, hogy csak májusban fizettük ki a 340 ezer forint munkadíjat. Ezzel az összeggel tehát tartozó, de a vállalkozó, mivel szeretné minél hamarabb megkapni a pénzét, 10%-os kedvezményt ajánlott fel, ha rövid időn belül kifizetjük az általunk elvégzett munkát. Ezért továbbra is várjuk az építkezésre szánt adományokat a diakónia feliratú perseire. A gondolat testvérünk, aki 4-6 hónap esetleg kölcsön tudna adni, azzal is sokat segíthetne anyagi gondjainkat. Amint elegendő pénz áll rendelkezésre, folytatjuk a munkákat. A következő fázis a mellékenységek kialakítása, illetve az új kémény megépítése és az új kazán beállítása lesz. Ezekhez a munkákhoz nem csak az adományokból befolyt összegeket, hanem az áfa visszaigényésből származó pénz, valamint az egyházmegy által biztosított és várhatóan jövő hónap elején érkező 250 ezer forintos támogatást is fel tudjuk majd használni. A munkákat akadályozza az utcai tűzcsapnál felderített csöpögésből származó falvizesedés. Bár a hibát a vízművek már elhárította, de az északi falak még nagyon vizesek, 8-10 napos gépi szállításra van szükség. Várnunk kell a biztosító szakembereivel is, hogy a kárfelmérést elvégezzék. A kényszerpihenőt kihasználva nekiláttunk a további bővítési lehetőségek felderítésének, azért is, mert több testvérünktől is hallottuk, hogy nem toldozásról toldozásról, hanem igazi új templomról álmodik. Az alaksor felújítása és újabb helyiségek kialakítása feltétlenül szükséges munkát, hogy ne fázzunk és kulturál környezetben lehessünk lelki házunkban. A tovább lépésre jelenleg három lehetőséget látunk. Az első, hogy ezen a meglévő telken építünk gyülekezeti ház mellé templomot. Ennek várható költsége mai áron körülbelül 40 millió forint lenne, de a beépítettség mértéke meghaladja a területen engedélyezett értéket, így külön engedély kell hozzá. A második lehetőség, hogy telket vásárolunk a városban és arra építünk templomot. Erre vonatkozóan mi beslésten készítettünk, de azt tudjuk, hogy a nem még elkészült evangélikus templom 100 millió forintba került, és 20 millió forintért vették hozzá a telket. A harmadik lehetőség, hogy teljesen új gyülekezeti központot építünk, úgyhogy a jelenlegi ingatlanokat eladjuk. Ezzel nem igazán érdemes foglalkozni, mert ebben az esetben évekig le kéne mondanunk azokról a dolgokról, helységekről, amik jelenleg rendelkezésünkre állnak. A tervezés során figyelembe kell vennünk azt is, hogy a Dunamelléki Egyházkerület kiadásai igen nagyok, és ezt Szabó István püspök úr nyomatékosan hangsúlyozta legutóbbi egyházkerületi közgyűlésen azzal, hogy minden gyülekezetnek önfenntartónak kell lennie. Hazai pályázati keretből csak jelentős önnél 60-80% felmutatásával lehet részesedni, egyházak részére pedig az EU nem nyit ki pályázatot. Visszatérve az aktuális dolgokhoz, ismételten biztatok mindenkit, hogy tegyen rövid sétát az alapsorban, és a tények ismeretében gondolkozzék a folytatáson. Amint elég alaposan eltekintettük a lehetőséget, tájékoztatni fogjuk a gyülekezetet, majd szavazást fogunk tartani. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten 29.420 forint felsejtény érkezett, és a 70.000 forinton felül 6.730 forint volt az építkezési szám felsejben. Köszönöm a testvérek figyelmét, és minden kedves testvéremnek kívánok áldott húsvétot!
Hadd hívjam föl, gondnok úrhoz csatlakozza a figyelmet az adakozásra. Tudjuk, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti és megáldja. Most a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A 446. dicséretünk eléneklésével zárjuk Isten tiszteletet, azonban a második versszakot fönnállva énekeljük, és maradjunk is fönnállva, mert utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, utána kerül sor az áldásvételre. Tehát a 446. dicséretünk mindkét versszakát énekeljük el. Az ének így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, akinek dicsőség most és mindörökké. Amen. Kellemes húsvéti ünnepet kívánok valamennyiüknek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.